Engedjétek meg, hogy az ige felolvasása előtt én is köszöntsem a gyülekezetet. Nem tudtam mindenkinek személyesen kezet nyújtani, vagy köszönni. Különleges itt lenni felsejtő sorban. Több okból is itt reggel, ahogy megérkeztem a földi lakásba, benyitottam, és azt tudom, hogy csak elmondom, hogy benyitottam Szegedre, ahol felnőttem, és Kristóf édesapja volt a lelkész. Aztán lejöttünk ide, és hát tényleg nem tudtam végigérni a fél óra alatt, amíg így gyülekeztünk. Mindenkivel egy pár szót tudjuk váltani. És most meg azt vettem észre, hogy ahogy énekeltük az énekeket, a feleségem a Piki néni énekes körülményt hoztam, de különleges kapcsolatok ezek, és jó érzés megérkezni ide. És ezen a mai vasárnapon, missziós vasárnapon egy másik különleges területről lenne szó, mert én azt a kérést kaptam, hogy kimondottan a Hűtös pusztáról is szóljon ez a mai ige hirdetés. És hát ezt a Hűtös pusztai misszióról pedig nem csak én egyedül vagyok hivatott beszélni. Próbáltam végignézni, hogy ki az, aki már volt Hűtös pusztán, de lehet, hogy egyszerűen azt kérdem, ki nem volt még. És nem fogom megkérdezni, hogy ez a készfelemelgetős lelki pásztor, de már mint, hogy nem szoktam ilyet kérni a gyülekezettől, de valahol jó érzés azt is tudni, hogy tényleg nagyon sokan bevonultatok már ebben a szolgálatban, és is nagyon sok mindent el tudnátok mondani. Próbálom én is leszűkíteni a mondandót, mert hát ez a nagy kihívás is. Most olvassunk egy ige szakaszt Márk evangéliumából, amelyet kérlek, hogy fennállva hallgassatok meg. Márk evangélium a 4. rész 26. versétől a 29. versig. Márk 4, 26-29. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe. Azután alszik és fel kell. Éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld. Először zöld sarjad, azután kalász, azután éred magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje. Eddig Isten, mire foglalkozik el. Az a mai vasárnapon misszióról szeretnék szólni közöttetek, és a misszióról is úgy, ahogy ezt az ember a szolgálat oldaláról éli át. Arra az oldalról, ahogy mi részt veszünk a misszióban, mert hiszem, hogy a misszió az nem csupán tevékenységekről szól, hanem nagyon is a Krisztussal való kapcsolatunkról szól. Ő indít, vele találkozunk, hozzá érkezünk vissza, amikor az Úr szülőjébe indulunk, és Jézus is azt mondja, hogy aki elveszti én értem az életét, én értem is az evangéliumért, az megtalálja azt. És azt gondolom, hogy a misszió erről szól, hogy elveszítsük az életünket Jézusért. Közben mégis önmagunká váljunk. Mégis azzá váljunk, akiknek Isten megálmodott bennünket. És ahogy készültem erre, és próbáltam elmondani, mit is lehetne elmondani ma, mivel lehetne talán feltüzelni, felkorbácsolni a lelkesedést. Sokkal inkább valami más úton indult el az a vezetés, amit kértem Istentől, és mostanában kicsit úgy fogalmazom ezt a missziót, még korábban azt gondoltam, hogy sokkal egyértelműbb kategóriákat lehet állítani, sokkal könnyebben ki lehet mondani, hogy mi a jó, mi a rossz. Mostanában sokkal inkább vegyül ez a kettő, sokkal ambivalensebb érzések vesznek erőt rajtam a misszióban, de legalábbis úgy érzem, úgy látom, hogy mindennek két oldala van. Minden valamilyen feszültségben áll együtt, és ebben a feszültségben végezzük azt a szolgálatot, amely feszültséget nem is lehet megspórolni, amelyben mégis ott van Isten békessége is. És ez már egy ilyen érdekes kettősség. És öt ilyen dolgot írtam össze, vagy öt ilyen ellentétpárt, vagy öt ilyen ambivalens megtapasztalást, És ebben az ötben megpróbálom tényleg összefoglalni, hogy én hogy látom ezt a missziót, a küldetésünket ültösen. Az első ilyen ellentétpár, egy ambivalencia, az a szükség és a határok között van valahol. Szükség és a határok. Jézus, amikor meglátta a sokasságot, akkor megszánta őket. Mert olyanok voltak, mint a jó pásztor nélkül. Amikor az ember valami szükséget észrevesz, talán ez az első a misszióban. Észrevenni valamilyen szükséget, észrevenni valamilyen hiányt, amit az Úr be akar tölteni. És emlékszem, amikor megérkeztem egy kürtös pusztára, akkor valahogy eszmélnem kellett arra, hogy ez egy nagyon más világ, mint ahol amiben én élek. És akkor volt egy ilyen kis blogbejegyzésszerű írásom, próbáltam magamból kiírni ezt a, azt, hogy vajon hányféle Magyarország érkezik, vajon hányféle realitásban élnek emberek, csak a mi kis országunkban is. És egy kultúrsok megérkezni egy-egy ilyen másik Magyarországra, egy kultúrsok végigmenni egy aluljáron, egy kultúrsok megérkezni egy roma faluba. Próbáltam magamból kiírni ezeket, hogy mi mindent látok, amit egyszerűen nem tudok feldolgozni, nem tudok hova tenni. Hogy lehetséges az, hogy emberek egy szobában laknak egész télen, mert az könnyebb fűteni. Hogy lehet az, hogy a hú elején az első kiadás az a zsuzsorásnak adott törlesztőkamat, meg az alkohol, és utána lehet ételt vásárolni. Hogy lehet az, hogy egy-egy házban nincs egy íróasztal, nincs egy könyv, nincs egy színes szerza. Hogy lehet az, hogy egy faluban, ahol, aminek a nagy részében gyerekek laknak, nincs egy orvosi rendelő, nincs egy bolt. Hogy lehet az, hogy a legközelebbi kórház 30 kilométerre van, és naponta csak két busz jár oda és vissza. Hogy lehet az, hogy az emberek elkeseredettségükben prostituálják a gyerekeiket. Hogy lehetséges az, hogy és lehetne sorolni. És tudnátok történeteket, és ott voltatok, és látjátok. Egy másik Magyarország, amely mégis itt van egy pár kilométerre tőlünk. És az első, amit az ember meglát, a szükség. Jézus rájuk nézett, és megszánta őket, elszorult a szíve, megindult a bensője, mert elgyötörtek voltak, mert olyanok voltak, mint a jó pásztor nélkül. Ez az első, amit az ember meglát, és nekem ez azt tanította, hogy Krisztus vezetése lehet a számodra az is, amikor egy hiányt látsz meg. Krisztus vezetése számodra lehet az is, amikor meglátsz egy olyan szükséget, amit az Úr be akar tölteni. És ez a te szívedre terelődik rá. Ez téged indít meg. És ezért téged von be Isten ezáltal az ő munkájába. Isten megindult a népe nyomorúságba, láttam, amikor Egyiptomban rabszolgák voltak. És közben avatkozott. Jézus megindult a tömeg láttán. És azt mondta a tanítványainak, hogy kérjétek az aratásra, küldje munkásokat az aratásra, és utána kiküldte a tanítványait. Hogy Nehémiás, Isten embere, amikor meghallotta, hogy Jeruzsálem kapui összetörve, a város lerombolva, és az ott maradt zsidók nagy nyomorúságban, bajban, gyalázatban élnek, akkor ezt látva, ezt a hiányt, ezt a fájdalmat látva, elkezdett böjtölni, elkezdett sírni, elkezdett imádkozni. Érezte, hogy Isten indítja valamire, és tudjátok, elindul és újépít Jeruzsálemet. Isten küldésére. Isten elhívása lehet számodra az, hogy megláttad veled egy szükséget, amit be kell tölteni, én ezt tapasztaltam meg. A kérdés az, hogy látsz-e ilyet magad körül. De van egy másik oldal ennek, mondtam, hogy elég ambivalens lesz. A másik oldal a határok. Mert a szükség abban segít, hogy elindulj. A szükség újra és újra rá tör, meglátod ezt a szükséget, újra és újra indulsz az Úr nevében, de mégis van egy érdekes dolog, muszáj idővel határokat találni. Én amikor kimegyek kürtös pusztára, én úgy érzem, hogyha belépnék egy vákumba, egy olyan helyre, amely mindenemet akarja, de azonban. Amely annyi problémával kiállt felém, amit azonnal be kellene tölteni, hogyha 10 lelkész lenne abban a faluban, akik a hét minden napján ott szolgálnak, akkor se lenne elég. Akkor is akarna még valami, amiben kell mondani, amiben lehetne szolgálni, amiben lehetünk valami lehetőséget, egy fantáziát, egy szükséget. És fontos ezt látni, azt hiszem az Úr munkájában, a misszióban is, hogy gyakran a keresztény ember úgy érzi, hogy főleg a metodista lelkész, hogy neki kell minden problémát megoldania. Ez a mondat majdnem jó, csak nem mindet, nem problémákat, nem megoldani kell, és nem neki. De ez is egy fontos tapasztalat. Ez is egy fontos tapasztalat, talán még később visszatérek rá. Ugyanis ezzel a mentalitással még inkább életképtelenné teszünk embereket. Még kevésbé fognak talpra állni. Sokszor mondom azt ürtösen, hogy a gyülekezetnek én nem tudok helyettetek imádkozni. Azokat az imádságokat nektek kell elmondani. Én azt nem fogom tudni. Én nem tudok helyettetek bizonyságot tenni. Azt nektek kell majd elmondani. Én nem tudom a ti elhívásokat betölteni. Azt majd nektek kell. Nekem nincs arra karizmám, amire nektek van lelki ajándékotok, azt nektek kell kamatoztatni, és aztán is. Sok ilyet mondok, és sokszor ez az üzenet, úgy érzem, erőteljesebb, mint amikor kiosztunk valamit, vagy segítünk nekik valamire. Ebben ők is érzik Isten hívását. Nekik is van küldetésük. Nekik is van pálya, amit meg lehet futni hittel. Sokszor mégis úgy érzem, hogy nem tudod beszállni az autóba. Még egy téma, még egy probléma, még egy kérdés, még egy szükséglet, még egy gondolat. És már azt kell mondjam, hogy köszönöm, most indulnunk kell, sziasztok, és becsukom az ajtót. Mert annyira kiállt a hiány, de annyira tudnom kell, hogy itt Isten munkálkodik. És nekem szabad becsukni az ajtót, és el kell indulni. Mert van családom, mert van saját lelki élete, van nekem is kapcsolatom az Úrral. Határok, amiket meg kell tartani, amit Jézus is azt hiszem, hogy megtartott. Kiment egy lakatlan helyre imádkozni. Hát miért nem gyógyította végig azt a 3 évet? Bocs, vagy azt a 33 évet? 30 évig vár Jézus. 30 évig az ácsműhelyben a forgács mellett készül. Tudta kivárni, és tudott határt szabni, mert Isten munkálkodik. Azt mondja Jézus, az én atyám most is munkálkodik. Most ebben a pillanatban, hogy itt ülünk. A Zsoltárnak azt mondja, hogy akit az Úr szeret, annak még álmában is ad eleget. Hogy a megszentelődésünket még álmában is tovább viszi az Úr. Azért ezek nagy mélységek, és jól látni. Az első, tehát a szükségek és a határok ambivalenciák feszültségében áll. A második ilyen páros, amit fölírtam, ez a magasságok és a mélységek. Ez a fenntartható fejlődési modell, ez nem igaz a misszióra szerintem. Vagy nem egészen út. Én inkább azt látom, hogy az ember, amikor elindul az adatásba, vagy a magvetésbe, akkor inkább magasságokat és mélységeket él át. Ez nekem sokkal életszerűbb és realisztikusabb, mert biztató jelek épp úgy jönnek, mint lehúzó erők. Egyszerre vannak változások kültös pusztán, és egyszerre vannak nagy visszaesések és nagy mélységek. Egyszerre tudunk örülni valakivel az ő megtérése fölött, és a következő pillanatban egy bukás látunk. Emlékszem, egy Isten tisztelet után, a prédikáció után megkérdeztem az ott ülőket, hogy na mi változott a szívetekben? Mi változott a szívedben most, hogy itt voltál? Már valaminek kellett változnia. És hogy milyen döntést hoztál, vagy mi alakult át? Vártam egy kicsit, és 3 tinédzser jelentkezett. Nagyon kíváncsi voltam a válaszaikra, úgyhogy mondtam, hogy mondjad. És az egyik azt mondta, hogy hát én nem fogom most már bosszantani a nővéremet. Én szóval nem beszéltem ilyenről a prédikációban, de ahogy ott ő ült és hallgatta, valahogy benne ez visszhangzott, hogy ezt kellett elmondani. És hát ez egy nagyon jó esik a prédikátornak, amikor látja, hogy valami rezonanciában, valami elérte a szívedhez. Egy másik tínédzser akkor azt mondta, hogy hát én most már nem fogom bosszantani a hajnyagondokunk. Hát ez egy gyónással felért. Tehát ez egy nagy dolog volt. És ezt egymás előtt kimerték mondani, és akkor egy harmadik srác is jelentkezett. Mondd csak, azt mondja, én most már tényleg hiszem, hogy van Jézus. Én most már komolyan most már hiszem. És ezek magasságok, ezek a legszebb dolgok, és a legőszintébb bizonyságtételek. Nem tudták a kegyes szlenget, de érezték, hogy valami másik kellene. És aztán kudarc élmények, ők egyre kevesebben jönnek az Isten tiszteletre. Hogy a háttérben ócsára vannak minket. Voltam én már a falu száján pedofil is. Így nem lehet így szeretni a gyerekeket. Normálisan. Vagy amikor valakit szeretsz, és egyre mélyebbre kerül. Aztán jönnek a magasságok, egy 8 éves fiú imádkozott egyszer itt ültes pusztában. Bejut a felnőttek közé egy hittan folyamra. Ő végig akarta jönni, és a vége, most imádkozzunk. És egy 8 éves kisfiú megszólalt, hogy Úr Jézus, ne maradj ott a kereszten, gyere bele a szívembe. Ez a legszebb teológia, de ez nem lehet. Ezek magasságok. És a következő pillanatban mélységek. 5 leányanya van most a faluban. 5. 16 éven aluliak. Egy tábort rendeztünk, egy zseniális, nagyszerű tábor volt, külföldi segítséggel is voltak ott, és egy kis anyag szatyrokra írtuk föl azt, hogy volt rá egy ilyen keresztforma, és bele volt írva a keresztbe, hogy Jézus szeret. Ez mindent elmond. Jézus szeret. És akkor azt a gyerekek színezték, írták. Volt, aki aztán mellé is odaért, hogy Jézus szeret. Volt, aki azt írta mellé, hogy szeretlek. XY, tehát a szerelmének a nevét írta utána vele. Volt egy kamasz fiú, egy nagyon belevaló, kemény srác. És meg odaért a pluszba, hogy a szatyorra, erre a kis anyag szatyorra, hogy szeretlek Jézus. Ezt senki nem várta, senki nem kérte. Valahogy ez a szívében mégis az volt, hogy most ezt fogja rájönni. Ezt nem kellett rájönni, ezt ő akarta. Magasságok és mélységek ugyanabban a táborban úgy összeveszett két segítőt, sírva rohantak el, és nem is tudtuk helyrehozni akkor ezt a problémát. És valamikor mindez tényleg együtt jön. Együtt jön magasság és mélység. Múltkor rendeztünk egy főzőversenyt. Bocsánat, nagyon sok történet van ebben a szolgálatban. És olyan jól indult az egész. Cigányok, nem cigányok, együtt főztek. Belenéztek egymás bográcsába. Meg is kóstolták. Olyan szép jelentek voltak, ahogy az egyik nagybátyám is ott volt. Kanállal átmert az ő saját pörköltjébe, egyik helyi férfi pörköltjébe, hogy jobb vízelemben. Szép jelentek voltak, hogy az egész nap egy ilyen harmóniában, békességben telt. És jött az eredmény hirdetés, mert ugye főző verseny is. Az első három helyzetben nem volt ott Fürtös pusztai. Egyet nem lehet. Tehát ha valakinek a minimális diplomáciai érzékel is, a második hely az tudja, hogy a helyi emberekkel vagy legyen. És nem volt benne. Hát óriási volt a botrány. Pedig előtte Isten tiszteletet is tartottunk az eredmény hirdetés előtt. Még azok is eljöttek az Isten tiszteletre, akik soha nem voltak. Csodálatos nap volt, és a végén az utolsó 10 perc egy agyon csapta az egészet. És akkor megint indult az ócsálás. Én nagyon elkeseredtem ezen. Nagyon-nagyon elkeseredtem. És utána másnap vasárnap, akkor mentem az Isten tiszteletre, ugye már leszúrtam a következményeket, hogy hát igen, nekünk is változunk kell. Hát még mindig nem vagyunk elég érzékenyek. Hát még mindig nem látunk, nem hangolódtunk egészen rá a szolgálatra. De aztán valami mást is mutatott Isten, hogy mindebben a hatalmas csalódásban, ebben a pofon, amit ők úgy értek meg, hogy egy óriási pofonvágás. Elkezdtünk az Isten tiszteleten, hát igen, elkezdett az Isten tisztelet, óriási feszültség volt a levegőben, már vártuk, hol fog ez kirobbanni, kicsattani, és kint fog csattani. Hát természetesen ez elő is jött. Tehát, hogy ott az Isten tiszteleten biztos, hogy ha van feszültség, valaki biztos, hogy kisül. És ki is jött, és akkor elkezdtünk azon az Isten tiszteleten a félelmeinkről, meg a szégyeneinkről beszélgetni. És Isten igéje olyan mélyen tudott akkor ahhoz szólni, hogy mi nem a szolgasság lelkét kaptuk, hogy ismét féljünk, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, hogy Abbá, Atya. És az egészről, ahogy elkezdtünk beszélgetni, hogy ők maguk oldottak föl, annyira gyógyító volt, hogyha nem lett volna ez a nagy kalamajka, akkor soha nem érünk el egy ilyen mélységbe. De a kettő magasság és mélység egyszerre és egymásba csapna. És ez a feszültség, ez ott van. A harmadik dolog, a látszat és a valóságnak a feszültsége. A látszat, a hatalmas, a felszín, hogy ócsárolnak emberek, megszólnak, vagy leértékelnek dolgokat, ami ott történik a háznál, missziós háznál. Vagy amikor a hízelgőt dicsérnek. Na, melyik az igaz? Melyik az igaz? Azt gondolom, hogy a valóságot mindig akkor látjuk, amikor elkezdünk imádkozni. Mert az a valóság, amit ott a Krisztus keresztjénél láttunk, amit a Szentlélek világosságában láttunk. Ott látjuk tisztán, hogy mi a bűn. Ott látjuk igazán tisztán a másik ember fájdalmát is. És ott látjuk meg igazán azt is, hogy nincs reménytelen helyzet. Ott látjuk meg azt, hogy Istennek van elég szeretete, van elég fantáziája ahhoz, hogy újat teremtsen, hogy Isten nem mondott le mondjuk. Nagyon nagy szükség van az imádságra, illetve nem is lehet a nélkül. Az a valóság. Krisztus a valóság ebben a szolgálatban. És nagyon sokszor az imádságban sírni kell. Nagyon sokszor. De nem is tudsz más tenni. Az egy kegyelem, amikor Isten megengedi, hogy sírj. Ez egy kegyelmi helyzet, hogyha megengedi. Az azt jelenti, hogy még nem váltál rezignáltál, vagy nem váltál közömbössé. Az azt jelenti, hogy ő még a könnyeiden keresztül tud téged is formálni. És nagyon sokszor volt ilyen, nagyon sokszor kellett sírva imádkozni. De ott az imádsága minden Krisztus valóságába kerül. Amikor kürtös pusztán behúny szemmel dicsőítünk Jézust, tényleg úgy van, becsukjuk a szemünket, én legalábbis nagyon sokszor kell. Dicsőítjük Jézust, akkor éljük azt át, hogy az ő jelenléte valóságosabb minden szörnyűségnél. Valóságosabb minden fájdalomnál. Hogy az ő szeretete úgy kitölti a szívünkbe az ő szeretetét, hogy vannak, akik elkezdenek táncolni. Pedig egy csepp alkoholt nem ittak, se előtte, se közben. És mégis ez az Isten országának a valósága. Szentlélek által jöröm. Látszat és valóság. A negyedik ilyen ellentét pár tudtok még követni, vagy nagyon meleg van? A hiúságtól a valós önismeretig, vagy hogy is mondjam. Ez egy nehéz téma. Mert ennek a szolgálatnak, mint minden missziós szolgálatnak van egy nagy veszélye, hogy a szolgálat önmagában válik fontossá, vagy az önmagamért végzett misszió már válik. A kürtös feeling. Hogy elmondhassam, hogy én jártam ott, én vagyok ott a lelkész. De fontos ember. És még a világ szemében is, hogy le a kalapka. Nem? És hát jó érzés segíteni másoknak. Nagyon jó, hogy Jézus is azt mondja, hogy boldogabb dolog adni, mint kapni. De vajon nem ezért teszem-e ezt, hogy ezzel magamat fényezve a másik ember fölé helyezhessem magamat? Egy valós kísértése ennek a szolgálatnak. És én biztos, hogy bűnös is vagyok már ebben. És az ellenpontja pedig az, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ott kell hagyni, be kell fejezni. Hanem, hogy azért vagy ott, hogy Isten rajtad is munkálkodik közben. De lehet, hogy a hiúságból is meg kell szabadulni. És a hiúság mögött sokszor az van, hogy csak szeretnék megfelelni nektek. Csak szeretném, ha elfogadott ember lennék. És közben, miközben mások felé szolgálsz, visszahat rád. Egyszerűen, amikor belefeledkezel, akkor hat igazán rád vissza, amikor elveszíted az életedet, és megtalálod valóban. Amikor a másik sebzettségében látod a saját magad sebzettségét, és mégis elkezd ez gyógyulni Krisztus sebei által. Na egészen misztikus, de így van. Robert nézze, és nézi, van ott könyve, van egy ilyen fejezet, hogy misszió, és a misszió elébe tesz egy ilyen nagyon fura jelzőt, hogy kockázatvállaló misszió. Mi ebben a kockázat? Mit kockáztat igazán egy ember, amikor a misszióba indul, amikor Krisztus elhívása szerint elindul? Mert a misszió az nem csak fürtös pusztán. Misszió van családban is, van gyülekezetben is, van a munkahelyen is. De amikor az ember valóban kilép, és tényleg egy ilyen vizenjárás ez, ahogy énekeltük, amikor az ember tényleg kilép, akkor azt kockáztatja szerintem, amitől majd metodista legjobban fél, hogy el fogom rontani. Nem lesz tökéletes. De ez béna lesz. Amíg lehet, hogy kis rögnek. És félek, hogy mit fognak gondolni ezek után rólam. És mit fog gondolni rólam Isten? És Isten ugye azt gondolja, amit én gondolok magamról. Mi volt, hogyha saját szemembe is, hát olyan bénának fog tűnni az egész. Olyan felszabadító az, hogy megtanulja az ember ezeken a szolgálati utakon is, hogy nem te vagy a lényeg, magától terem a Földön. Nem számít, ki öntözte, ki ültette, ki kapálta, ki gazolta, ki tájázta. Növekedést ad az Isten. Ő számít egyedül. Egyszer tartottunk egy rendezvényt Kürtösön, igyekszem mindjárt befejezni, csak nem már kiharagoznak, kicsöngetnek, de egy rendezvényt tartottunk Kürtösön egy civil szervezettel együtt. Egész jól sikerült az is, de a végén magunkra harmítottuk az embereket. Vagyis néhányat. És ez részben jogos volt, de nem mindenki részéről. És úgy éreztem, hogy engem az ördög minden erejével kárhoztat, hogy ilyen béna lelkész, tehát, hogy nem tud megszervezni normálisan egy ilyen találkozót. És minek csinálom? Ne legyőj innen, húzz el innen még időben, mielőtt megjöntsenek. És emlékeztem, hogy próbáltam magamon ezt úgy elkösebb, hogy nem, hát jó volt ez. De aznap éjjel álmomban a halálfélelemmel állt. Aznap éjjel olyan erősen hatott rám az élmény, hogy én ott elrontottam esetleg valamit, hogy megharagudtak rám őket, hogy egy ilyen érzés követ föl bennem, tudattalanul, egészen mélyről. És olyan hálás voltam, mert közben Isten lelke megmutatta, hogy ebből a helyzetből most nem kell kidumálnod magadat. Ebből a helyzetből nem kell valahogy a sármodra kijönni, most valahogy leveszed meg az embereket a lábukról. Nem. Hanem ebből Isten fog szabadítást adni. Pont úgy, hogy begyógyítja ezt a hamis elképzelést, neked meg kell felelni. És nagyon hálás vagyok neki, én nagyon hálás vagyok, hogy ott szolgálhatok. Én a legtöbbet, a hitem, a jellemem a leginkább ott a romák közötti szolgálatban változott. Igen. Hiúság vagy éppen Krisztus és önismeret. És az utolsó ilyen párosítás, ez a kitartás, és amit már sejtitek, hogy a magától. Én azt látom, hogy van egy különbség a között, amikor rövid távon segítünk valakinek, amikor ilyen tűzoltásszerűen ilyen viszmajor helyzetben akarunk segíteni, meg a között, ha valakit hosszasan kísérünk. Én voltam emlékszem Kürtösön úgy is, hogy most csak elmegyek egy táborba, de ott ragadtam, és ment hosszú-hosszú életig, ha jól számom, 9. év, hogy ott vagyok, hogy benne vagyok valamennyire ebben a szolgálatban. És én úgy láttam, hogy ez van olyan szolgálat, ami csak hosszú távon ér el a gyümölcsöket. Minden szolgálat gyümölcsöt ér el az életünkben. A legkisebb szolgálat is. Mindegyik. De vannak olyan gyümölcsök, amik hosszú távon ér el önnek meg. És én ezért vagyok nagyon hálás, amikor újra jöttök. Amikor a felsőből is újra ott van egy csapat, akit ismernek arról. A Borgi, meg a más néven. Szóval, hogy amikor újra és újra jöttök, akkor ez a kapcsolat ez erősítik. És hiszem, hogy ez a kapcsolati misszió, ez ennek óriási ereje van. Ennek nagyon értékes gyümölcsei vannak. 4 évvel ezelőtt elkezdtem a kürtösi gyerekek iskolájában, Puszta Kovácsiba járó iskolában elkezdtem hittant tanítani. Nagy mellénnyel, hogy ment ez már az imaháznál is, majd megy az iskolában is. Nem ment. 3,5 évig minden hittanóra után azon gondolkoztam, hogy na most kéne bohagyni. Na most kéne levadni. Jövőre tuti nem kezdem el. Vagy csak az alsósok, azt nem lehet. 3,5 évig izzadtam, küszködtem. Velük, de szerintem magammal is. És most 1/2 éve valamit változott. És most 1/2 éve értek be olyan gyümölcsök, amik azelőtt semmi jelen nem volt, hogy itt lesz valami változás. És ma együtt imádkozom. És itt tanulnak. Ma azokban az osztályban, ahol a legnagyobb a zsiba, 5.-6. ahol a legtöbbet panaszkodnak a tanárok teljes joggal. Imádság alatt sírj csendben. Illetve csak annyi, hogy ha mondok valami olyat, ami szerint jó, az igaz is, az legyen is, akkor van egy kis visszajelzés. Egyébként ez a teljes, nem is tudom, gyümölcsök, amik csak hosszú távon jelölődnek be. Igen. És mégis a kitartás után az utolsó gondolat tényleg, hogy sokszor az ember a kitartás közben is azt érzi, hogy elcsüket. Nem úgy jött össze, nem úgy változott, nem annyit. És azt hiszem, hogy Isten meg akar ugni a csüggedéstől, amikor azt mondja, hogy magától terem a föld. Nem miatta, ne aggódj, magától is terem. Le lehet feküdni aludni, meg föl lehet kelni. Jön az éjjel, meg a nappal, de magától terem a föld. Olyan jó ezt átélni. Olyan jó, hogy amikor a kitartás próbája alatt vagyunk, akkor is bízhatunk abban, hogy a növekedést Isten adja. Hogy Isten adja a növekedést. És ez a mi reménységünk. És ezt kívánom tényleg nektek is, hogy kitartóan, de mégis magától terem a föld. Csendesedünk el és imádkozzunk.